prédikáció alapigét a rómaiakhoz írott levél 13. fejezetének 11. versétől a 14. verséig olvasom, amely igéket tiszteletünk jeleként fennállva hallgassa meg a gyülekezet. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint a nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem paráznaságban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Amen. Kedves testvérek, advent második vasárnapján szól az adventi ige hozzánk a római levélből, amelyet egyébként most olvasunk a kalauzunk szerint. Nem ez a mai igénk, de hamarosan következik, és jó újra hallanunk Pál apostolnak az ébresztő szavát, az riadó hangját, hogy itt van az idő, itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Amúgy is az advent ideje az ilyen ébresztés ideje is, és hagyományosan a régi egyházi gyakorlat, hogy ilyenkor kora reggeli istentiszteleteket tartanak, és mi is ehhez kapcsolódtunk az idén. Újra visszahoztuk a egyszer régen már gyakorlatban levő reggeli istentiszteleteinket, 7:30-kor gyűlünk össze igeolvasásra, imádságra. Hát nem túl sokan vagyunk egyelőre, úgyhogy biztatom a gyülekezetet, hogy ébresztő az advent, az ébredés ideje. Föl kell kelnünk az álomból, és oda kell figyelnünk az igére. A katolikus testvérek 6 órakor kezdik a Rorate misét, úgyhogy mi 7:30-kor igazán barátságos időpontban hallhatjuk. Persze lehet, hogy jobb lenne korábban kezdeni, mert ez szól igazán jelképesen is, és a testünkhöz is erről az igyekezetről, hogy fel kéne ébrednünk az álomból. Mert azt mondja az ige, hogy sokan alszanak közülünk. Hiszen valóban tegyétek is, írja a római gyülekezethez, a keresztényekhez, és azt mondja nekik, hogy fel kell ébrednetek az álomból. Fel kell ébrednetek. Nem csak a világ alszik, hanem ti is alszotok, közületek sokan alszanak. Alszanak a közömbösség álmában, mert azt mondja valaki, hogy a keresztényekkel nem az a baj, hogy túl sokat szenvednek a rossztól, hanem az, hogy csekély szenvedéllyel törekszenek a jóra. És talán ez ránk is igaz. Panaszkodni tudunk, hogy sok mindentől szenvedünk, át tudjuk ezt élni, de vajon megvan-e bennünk a szenvedély? A hasonló, vagy legalább ekkora, vagy nagyobb szenvedély, hogy törekedjünk a jóra. Jézus idejében is így volt ez, szomorúan mondja el a híres példázatát a nagy vacsoráról, amikor kiküldi a gazdag ember, vagy a király a meghívót a hivatalosaknak, és azok kimentik magukat a végén. Az egyiknek a földjére kell menni, másik kereskedik, harmadik fiatal házas, és egyik se ér rá, nem tartja igazán fontosnak, hogy elmenjen oda. A közömbösség, ami az álomra jellemző, akár a keresztények között is. Aztán arra figyelmeztet még az ige, hogy alszunk az önelégültség miatt is. Milyen kevesen vannak közöttünk, milyen kevesen vagyunk, akik azt mondhatnánk Pál apostollal együtt, hogy testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban kapott jutalmáért. sokszor mondjuk magunkról, vagy gondoljuk magunkban, hogy jó, már elértem. Elértem, amit akartam. A kereszténységben is. Jó vagyok így, ahogy vagyok. Pedig az igazi magatartás, az igazi krisztusi magatartás, Krisztus követő magatartás ez. Én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok. És bizony jellemző ránk, alvókra, a resség, a tunyaság, amiről Jézus a talentumok példázatában beszél, hogy kiosztja az Úr, aki messze vidékre megy, a vagyonát, a talentumokat a szolgái között, és van egy, akire talán a leginkább hasonlítunk, aki azt mondja, hogy inkább elásom. Elásom, az a biztos. Nincs vele gond, amikor visszajön az Úr, akkor oda tudom neki adni. És ő kapja a legnagyobb fenyítést, a legsúlyosabb figyelmeztetést. Igen, a tunyasság az alvókra jellemző. Van egy kis humoros történet a családban, az a feleség reggel megy a fürdőszobába, és látja ám, hogy a férje áll a fürdőszobai mérlegen, és hogy méri magát, hogy behúzza a hasát. És akkor odaszól neki, kicsit olyan ironikusan, hogy hát attól nem lesz jobb, hogy behúzod a hasadat. És mondja a férje, de hogy nem lesz jobb, mert akkor legalább látom a számokat. Hát ez a tunyasság, amikor az ember csak erre képes, akár magamra is gondolhatok, hogy behúzom a hasam, amikor megmérem magam, de szomorú, hogy ha ez a helyzet testi értelemben is szomorú, de lelki értelemben még inkább, ha a keresztényekre ez lenne, vagy ez a jellemző, hogy az apostol ír, hogy ide jár, hogyha felébrednétek. Hogyha nem a lustálkodásban és az álmok között töltenétek az időtöket. Igen, és az álmok, amely miatt talán nem akarunk ébredezni, mert olyan jó álmodni valamiről, egy világról, amiben igazából nem is élünk, de talán szeretnénk, és ehhez ragaszkodunk mindjárt és minden áron. Pedig ideje már a valóságra ébrednetek. A keresztények is szeretnek álmodozni. Szeretek mindenféle meséket mondogatni egymásnak, és abban élni, és abban erősítgeti egymást, és azt hiszik, hogy ez az igazi hit. Nem. Az igazi hit az a valóságban való élés. A valóságban való felébredés. Mert a valóság a szebb minden álomnál, hiszen a valóságban van ott velünk a Krisztus, a mi Istenünk. Nem az álmokban, nem az alvásban, hanem itt és most, ebben a mostani életünkben, amit itt élünk. És ha ezt végig alusszuk, ha ezt elmulasztjuk, akkor a legszörnyűbb éppen az ebben, hogy a valóság Istenével, aki a valóságban élő Isten, azzal mulasztjuk el talán a találkozást. Ideje már, hogy felébredjetek, mert közelebb van hozzátok az üdvösség, mint amikor hívőkké lettetek. Közel van hozzánk a mi Istenünk. Olyan közel, amire talán nem is gondolnánk, és éppen akkor lehet megérezni a közelségét, amikor felébredünk a valóságra. Hadd idézzek egy régi történetet. Egy akkor még fiatal emberről, aki azt írja, hogy érettségi után háromszor évente felvételiztem az egyetemre. 1955-ben, 56-ban és 57-ben. Mindháromszor maximális pontszámmal, de elutasítottak, megint a hitem és az apám foglalkozása miatt. Lelkész volt az apja. A harmadik elutasításom után történt, hogy elkeseredve mentem a liget felé. Az akkor ledöntött Sztálin szobor ott felejtett, de a forradalom után gyorsan eltüntetett csizmája miatt Csizmatérnek nevezett, vagy becézett Dózsa György út betonján ballogtam. Lógattam a fejem, és mindent kilátástalannak láttam. A téren gyerekek játszottak. Egy nagyobb fiú tanította öcsét biciklizni. Amikor mellettem elszaladt, erősen tartva a nyerek hátulját, rákiabált a kicsire. Öcsi, ne a lábadat nézd! Nézd fel és előre! Valami furcsát éreztem, amit akkor ez az ember, amikor Isten szól hozzá. abban a pillanatban megváltozott körülöttem és bennem minden. Másnap beiratkoztam a teológiára. Hát, ha én is lehetek Isten simogató tenyere, és akkor nem élek hiába. Isten simogató tenyere közel van hozzánk. Közel van hozzánk, lehet, hogy akkor döbbenünk rá, amikor a legmélyebben érezzük magunkat, akkor kiáltástalannak látszik minden, és akkor hallunk egy hangot. Talán a gyermekek szájából, hogy öcsi, ne a földet nézd, hanem emeld fel a fejed, és csak előre. Így, ilyen közel, ilyen hétköznapi módon van a valóságban jelen Istennek a vigasztalása, Istennek az igéje. Csak az hallja meg, aki fölébred az álomból. Hogy mit jelent Istennek a közelsége, hogy milyen csodálatos és milyen meglepő, azok látják, akik elmernek menni a küldetésük által diktált úton, és akkor fogják megtapasztalni ezt. Amíg olvastam Nemeshegyi Pétertől, egy jezsuita szerzetestől, aki Japánban volt misszionárius, egy visszaemlékezést, aki mai nap is meglepődve és hálásan emlékszik ezekre az évekre, a japán keresztényekre, akiket ő maga keresztelt. Azt mondja, azt írja róluk, nem voltak ateisták, de nem merültek el a buddhizmus tanaiban sem, hanem valami űrben lebegtek. A lelkiismeret, a jóság vágya megvolt bennük valahogyan, de ez nem volt megalapozva. Kerestek valamit, valakit. A japán társadalomnak is vannak előítéletei, hogy a haszona fontos, meg a hírnév, az evilági dicsőség, de ők megérezték, hogy vannak ennél fontosabb dolgok, és Jézus életéből és tanításából láthatták ezt. Ennek következtében utána szép számmal jelentkeztek a keresztségre is, úgyhogy összesen vagy 400 gyermekem van Japánban, akiket én kereszteltem meg. Az megint olyan szép élmény volt, amikor ott álltak előttem karácsonykor, húsvétkor, akkor tartottuk a csoportos kereszteléseket, 20-an, 30-an vagy még többen. Voltak közülük férfiak, nők, munkásemberek, de nyugalmazott egyetemi tanár is. Volt 17 éves fiatalember, volt 80 éves nagymama, más-más korosztály, más-más közegből. A keresztség előtt megkérdeztem tőlük egyenként, hogy hiszel-e Istenben, a mindenható atyában? Hiszel-e Jézusban, egyszülött fiában? Hiszel-e a Szentlélekben? És olyankor önkéntelenül is találkozott a tekintetünk. Mindegyikük azt felelte. Shinjimasu, ami azt jelenti japánul, hiszek. Ezen mindig elcsodálkoztam. Hogy hiszik ők ezeket a bámulatos dolgokat? Hogy Isten emberré lett, hogy Jézus feltámadt, hogy az örök élet vár ránk, hogy csak a szeretet számít. Ezeket a nagyon csodálatos dolgokat mind-mind hitték és elfogadták. Biztosan maga a Szentlélek, az igazság lelke képesítette őket erre. Igen, közel van hozzánk. Közel van hozzánk Isten, és csak ő tudja ezt megtenni, hogy egy idegen kultúrában, egy olyan közegben, ahol csak a hírnév számít, csak a teljesítmény, hogy vannak emberek, akik azt tudják mondani, hogy Shinjimasu, hogy hiszek. És amikor mi ezt tudjuk mondani, akkor ez is csak egyedül Istennek a műve, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint ahogy gondolnánk. Közel van hozzánk, ami megváltunk, és ez az adventnek az üzenete, hogy higgyük el, hogy érezzük ezt át, hogy tapasztaljuk ezt meg, és legyen ez valósággal számunkra a hitben. Ez a közelség, ez az igazság, amivel megajándékoz bennünket, és egyedül ő tudja ezt megtenni. És a mi dolgunk az, hogy megőrizzük ezt a hitet, megőrizzük ezt a bizalmat. És ne térjünk vissza a testnek a cselekedeteihez. A bűnös kívánságokhoz. Mi a bűnös kívánságnak a gyökere? A bűnös kívánság az, hogy Isten nélkül is el tudnék én lenni. Ez a bűnös kívánság. A bűnös kívánság az, hogy újra önmagunkat állítsuk, és kivegyük magunkat ebből a közösségből, a Krisztusra való közösségből, és azt mondjuk, hogy nélküle is menne. Nem. nélküle nem menne. Vele együtt van üdvösségünk, vele együtt van boldogságunk, vele együtt van jövőnk, vele együtt van igazságunk az Isten előtt. Csak Krisztussal együtt. Ha kivonnánk magunkat, és ez a veszély úgy látszik, fenyegeti a keresztényeket is, hogy visszatérjenek az egyedül létbe, a magányba, a régi fájdalomba, a régi bánkódásba, a régi reménytelenségbe. Ha ez megtörténne, az rettenetes lenne. Mi dolgunk csak az, hogy őrizzük meg az egységet a Krisztussal, aki közel van hozzánk, aki eljött hozzánk, aki átölelt bennünket, aki most is velünk van és vezet és szólongat minket, bátorít bennünket újra és újra. Őrizzük meg az egységet vele. Állítólag, nem tudom, így volt-e, azt mondják, hogy a régi görög olimpiákon volt egy olyan versenyszám is, amikor a futóknak fáklyával kellett futni, és nem az volt a győztes, aki a legelőbb ért be a célba, hanem az, akinek égve maradt a fáklyája is. Hát ez az adventi feladat, hogy nem a legfontosabb, hogy minél gyorsabban érjünk célba, hanem hogy őrizzük meg a lángot, őrizzük meg ezt a hitet, ezt a bizalmat, a Krisztussal való egységet. Ezek az adventi jeltyák itt a fejem fölött éppen erre figyelmeztessenek minket. A legfontosabb megőrizni a lángot, és így végigfutni a pályát. És csak akkor tudunk győzni, mert csak Krisztussal együtt tudunk, magunkban, egyedül, sosem. Isten áldjon meg bennünket az ő kegyelmével, hogy meg tudjuk őrizni ezt a hitet. És ajándékozom meg minket ezzel a boldog tapasztalattal, hogy Krisztus itt van velünk, közel van hozzánk, mert azért jött, azért öltött testet, hogy ez mindannyiunk számára valóság lehessen. Amen.